És azt hiszem, hogy innentől nekem maradt a feladat, hogy felkérjem Bányász Péter urat, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek a szakértőjét a első előadás megtartására.
Köszönöm szépen. Tisztelt konferencia, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Én Bányász Péter vagyok, és nem tudom másként nyitni, de szeretném megköszönni ezt a felkérést, hogy itt lehetek. A következő 40 percben én leszek az az említett kakukktojás, aki a lélektani műveleteknek, az álhíreknek egy tágabb kontextusáról fog beszélni. A tavalyi év végén volt az a szerencsém, hogy egy olyan kutatást végezhettünk szerzőtársaimmal, amelyben az álhíreknek a terjedését vizsgálhattuk hálózat alapú megközelítéssel, és ennek a projektnek Barabási Albert László professzor úr volt a, hát mondhatni, szellemi kísérője, illetve a szakmai moderátora. A két szerzőtársam, Palla Gergely, illetve Polnár Péter, ők az ELTE Fizika Intézetének kutatói, oktatói, és hát gyakorlatilag ők voltak, akik a hálózat kutatási módszertannal beleszálltak. Én magam pedig elsősorban a közösségi média védelmi szférában betöltött szerepét kutatom és vizsgálom, úgyhogy az én részem volt ebben az információs műveletek, a lélektani műveleteknek a kontextusba helyezése és az a fajta kutatásnak a feltérképezése. Hogy miről fogok szólni előadásomban? Első lépésként mindenképpen az információs műveleteknek, illetve a lélektani műveleteknek a fogalmáról, kialakulásáról, fejlődéséről fogok beszélni. Nagyon röviden a közösségi médiáról, hiszen mégiscsak ez az alapvető topikunk, illetve egy olyan esettanulmányt kívánok bemutatni, ami alapján végeztük a kutatásunkat. Azt gondolom, 2019-ben olyan nagy meglepetést nem okoz senkinek, hogy az információs környezet megjelenése, a mindent körülvevő infotechnológiás eszközök alapjaiban változtatták meg a társadalmunkat, alapjaiban olyan paradigmaváltásokat hoztak létre, amely nem csak a tartalommegosztási, hírfogyasztási, de akár a biztonsággal kapcsolatos percepciónkat is jelentősen átalakították. Néhány fogalomról kell itt beszélnem, ebből az első a globális közös terek fogalmát jelöli. Ez a nemzetközi jogban a szabadon hozzáférhető tereket jelenti, ugye klasszikusan a világűr, az Antarktisz, a tenger és egyéb részek, amiben megjelent a kibertér. Ezeknek a sajátossága, hogy egy nemzet szuverenitásához sem tartoznak, de mégis azok az esetleges műveletek, azok a cselekmények, amik ezekben a globális közös terekben valósulnak meg, azok befolyásolják egy állam szuverenitását. Erre azt gondolom kettő kiváló példa hozható. Az egyik a 2010-es évek elején egy SOPA nevű jogszabálytervezet jelentette. Ez nem volt más, mint a Stop Online Piracy Act nevű törvénytervezet, amit a szerzői jogvédő lobby először Obama elnököt, majd gyakorlatilag a teljes kongresszust meggyőzött arról, hogy elfogadják ezt, egyedül az Amerikai Egyesült Államok területére érvényes jogszabályt. Ezzel gyakorlatilag a különböző szerzői jogvédőknek olyan jogosultságokat adtak volna, amelyek gyakorlatilag a bíróságok elé helyezve őket, ők dönthetik el, hogy valamilyen tartalom jogsértő vagy sem, és hogyha igen, akkor a szankciót ők hozhatták volna meg, megkerülve ugye a klasszikus igazságszolgáltatási rendszert. Mondanom sem kell, hogy ez meglehetősen nagy ellenérzést váltott ki. Egyrészt a nagy technológiai cégek esetében, másrészt pedig a felhasználók tömegénél. Úgyhogy mindenféle online mozgalom indult el ezzel kapcsolatban, ami nem csak az Egyesült Államokban, hanem a világ különböző részein is igen komoly megmozdulást jelentett. Magyarországtól kezdve Észak-Korea demokratikus köztársaságán átvélhető, legalábbis abban a kis számon, ahol van internet, de ugyanúgy az Európai Unió különböző tagállamaiból és a világ minden részéből az internetezők hatalmas hányada tiltakozott ez ellen. Aminek következtében először Obama elnök, aztán pedig egyre több képviselő hátrált ki a törvény mögül, és mindez a törvény tervezet bukásához vezetett. hogy mi ezzel a probléma. Ha a nemzetközi jog a belügyekbe való beavatkozásnak az alapját jelenti, itt nem történt más, mint az Egyesült Államok belügyébe avatkoztak be lényegében különböző országok internetezői, és ennek hatására hoztak meg egy politikai döntést. Egy másik hasonló eset a 2016-os amerikai elnökválasztáshoz vezethet, és ezzel jutunk el gyakorlatilag a mi témánkhoz. Az álhírekkel kapcsolatos megosztások, azok a fajta gyakorlatilag globális kampányok, amelyek keretében mindenféle álhíreket terjesztettek, és ennek lett egy hatása, amely a Donald Trump megválasztásában realizálódott, azt gondolom igen elgondolkodtató. Már csak azért is, mert egy montenegrói kis település, egy 10 000 fős településen néhány egyetemista, hát először még azt hittük és úgy tudtuk, hogy anyagi haszonszerzésből üzemelteti ilyen oldalakat, amelyekkel gyakorlatilag a napi több százezres, akár több milliós álhíreknek a publikálásával és ezeknek a megosztásával igen komoly hasznot realizáltak a Google hirdetési rendszerén keresztül. Nem olyan rég derült ki, hogy igen, egyetemisták voltak, és igen sok pénzt szereztek ezzel, csak hát aztán föltérképezték az orosz nemzetbiztonsági szolgálatokkal való kapcsolatukat, akiknek igencsak komolyan benne volt a keze ebben, de hát erre majd hamarosan kitérek bővebben. És ezzel jutunk el magához az információs műveleteknek a köréhez. Kérem, nézzék el nekem, hogy az egyes fogalmak elsősorban katonai megközelítésben szerepelnek, de ez nálam egyfajta szakmai ártalom. Maga az információs műveletek doktrinája, amit 2012-ben az USA fogalmazott meg, az információs környezet mindazon egyének, szervezetek és rendszerek összessége, akik és amely az információ gyűjtésével, feldolgozásával, szétosztásával foglalkoznak. És ennek a tevékenységnek igen széles körét határozza meg a doktrina, itt a műveleti biztonságtól kezdve a számítógép hálózati műveleteket is ide soroljuk, de ami számunkra fontos mindebből, ez a lélektani műveletek. És még egy fontos fogalmat kell tisztáznunk, mielőtt a Psyops-ra, a lélektani műveletekre rátérnénk, ez pedig a hibrid hadviselés. A hibrid hadviselés gyakorlatilag a különböző klasszikus hadviselést egészíti ki mindenféle egyéb módszerrel, ide a szervezetbűnözés, terrorizmus, és ami megint csak a mi témánk, az álhíreknek a különböző terjesztése, hiszen a hatásai nem csak a fizikai, de a pszichológiai dimenzióban, domainben is jelentkeznek. Ha visszagondolunk a kelet-ukrajnai eseményekre, amikor is, hát hogy is fogalmazom ezt szépen, meglehetősen idegen módon az orosz hadsereghez képest több hadosztálynyi katona ment szabadságra horgászni haditechnikai eszközökkel, tehát harckocsikkal és egyebekkel Kelet-Ukrajnába, és hogy nem, ha már ott voltak, akkor egyúttal elcsatolták Kelet-Ukrajnát is, miközben igen komoly álhírkampányok zajlottak ezzel egy időben. Ez egy klasszikus hibrid hadviselési tevékenység. És hogy mit értünk lélektani műveletek alatt? A Magyar Honvédség információs doktrinája a lélektani műveleteket, vagy Psyops-ot, szerintem a későbbiekben gyakrabban fogom a Psyops fogalmát használni, elsődleges célja, hogy befolyásolja egy kiválasztott célcsoport viselkedését, magatartás formájait és véleményét az előjáró által elfogadott összhangokban. A fogalom, bár maga a fogalom elnevezése az nem olyan régi, de az a tevékenység, amit leírt, az egészen a hadviselés kezdetétől már megjelent. Amikor két törzs egymással szemben felvonult, befestették magukat mondjuk vörösre, mindenféle csontokat aggattak magukra, hogy ők ettől majd ijesztőbbek lesznek, nyilvánvalóan ez már a fogalomnak a kezdetleges megjelenése. Mi hadtudósok óriási gondban vagyunk akkor, amikor alapkutatásokról kellene valamit is kezdenünk, ugyanis egy Sun Tzu nevű úriember jó pár ezer évvel ezelőtt már mindent megírt, ami a hadviseléshez kötődik, hát értelemszerűen ezt a területet is alkalmazta. Én akkor nyugodtam meg, amikor úgy voltunk vele, hogy na jó, Szunce már mindent leír, de a kiberbiztonsággal, a területtel, amivel én foglalkozom, ott nem alkotott semmi újat. Hát pár évvel ezelőtt a NATO Koordinációs Kiberbiztonsági Kiválósági Központja jelentetett meg egy tanulmánykötetét, és ebben volt egy cikk, Szunce és a kiberhadviselés címen, úgyhogy ott azért kicsit csalódtam, hogy nem nekem jutott először eszembe. No de, térjünk vissza a lényegre. Magának a fogalomnak a tudományos megközelítése az a 60-as évektől indult el. A lélektani műveleteket nagyon sokszor a propaganda kifejezéssel szoktuk illetni, ami azt gondolom teljes mértékben helytálló, csak bizonyos történelmi okokból, és hát mondjuk úgy olyan szerzők, mint dr. Goebbels és társai, meglehetősen negatív kontextusba helyezték a propaganda szónak a használatát. Éppen ezért a NATO ezt célzott információ közlésként definiálja. A propagandának három típusát szoktuk megkülönböztetni, itt kezdve a fekete propagandával, amikor bár tudjuk, hogy ki áll mögötte, viszont egyértelmű hazugságokat terjesztenek. Ez, ha belegondolunk a klasszikus, mondjuk a második világháború esetében, amikor a különböző harcoló felek egymással szemben felálltak, és megerőszakoltuk a családjaitokat, illetve elszerettük már otthon mindenkit, minek harcoltok ti itt, szovjet és per vagy német katonák, álljatok át hozzánk, mindjárt jobb lesz. A fehér propaganda, amikor hiteles forrásból történik a befolyásolás, ismerjük, hogy ki áll mögötte, ez általában a civil-katonai kapcsolatok esetében jelentkezik. És hát a szürke propaganda, amikor egyrészt hazugságokból áll a lélektani művelet, másrészt pedig nem tudjuk, hogy ki áll mögötte, csupán megjelenik a, hát vajon kinek az érdekében állhat klasszikus kérdése. A módszereket illetően szintén egy hármas tagozódást szoktunk használni. Az első a reflexív kontroll módszerét jelenti, ez egy az 50-es években kidolgozott eljárás, ezt elsősorban a szovjet kutatók, illetve hát szakértők használták. Itt a célja, hogy az ellenséges erők döntéshozóit befolyásolják, adott esetben oly módon, hogy behatolnak az informatikai rendszerbe, hát nyilván nem az 50-es években volt ez jellemző, hanem a maira, de erre lesz majd példa, és azoknak a döntéshozatali dokumentumoknak a befolyásolásával próbálnak valamilyen célt elérni. Egy másik a társadalmi vírus módszere, ami hát divatos szóval az influencereknek a felkutatását jelenti, az influencerek befolyásolása, vagy értelemszerűen olyan személyek kiépítése és influenceri pozícióba történő támogatása, amin keresztül el tudják érni azt a hatást, amit szeretnének. A harmadik pedig a különleges módszerek és eszközök fogalmát jelöli, amelyben különböző audiovizuális és egyéb eszközök is megjelennek. Hát napjainkban ez egyre inkább a mesterséges intelligenciának a felhasználását fogja jelenteni, de erről megint csak később. És ezzel jutunk el magához a közösségi médiához, amely fogalmát illetően elképesztően széles mezőt ír le, ugyanis mindenféle tudomány területen megjelent, használják, de értelemszerűen ezeket új és új az adott tudomány ágnak megfelelő szemüvegen keresztül. A kialakulása egy igen hosszú és hát talán, ha az ijesztő kifejezést használom, nem lövök nagyon messze, ugyanis eljutottunk egy olyan világba a előző év ezred végéről, és azért az előző évezred végét mondom, mert nagyon sokan a közösségi oldalak megjelenésére a Facebookot és a hozzá hasonló oldalakat nevesítik, ez a 2000-es évek eleje, ugye a mi ivivünk is 2002-ben alakult meg. De ha abból indulunk ki, hogy a közösségi média, és akkor az általam előszeretettel használt fogalmat alapul véve, internetes alkalmazások és eszközök összessége amelyben a felhasználók állítják elő a tartalmat, míg a szolgáltatók csupán egy keretet biztosítanak mindenre, ezzel meglehetősen kitágul ez a kör. Hiszen már a 90-es években megjelentek azok a fórumok, azok az instant üzenetküldő alkalmazások, amelyek gyakorlatilag ezen a módon működtek. A hatását illetően pedig a közösségi oldalaknak az álhírekben, illetve a politikai döntéshozatalban betöltött szerepe lesz az igazán ijesztő. Amikor én általában a közösségi média kockázatairól beszélek, mindig el szoktam mondani, hogy számomra az amis közösség egyre szimpatikusabb, és először furcsán néznek rám, hogy hát miért is mond ez az ember ilyeneket. Aztán mire az előadás végére eljutok, nagy arányban kezdik el osztani az én véleményemet. Tudni kell, hogy miből élnek a közösségi oldalak. Ez a különböző reklámbevételeknek a lehető legmagasabb és legnagyobb számú elérése. Ahhoz, hogy a lehető legtöbbet ott legyünk az egyes közösségi oldalakon, mert hogyha nem azzal töltjük az időnket, hogy különböző macskás posztokat osztunk meg a Facebookon, vagy másokkal beszélgetünk, hanem mondjuk elmegyünk hasznosabb cselekedeteket végezni, ha más nem sörözni a barátainkkal, akkor nem fogunk semmiféle hasznot termelni. Hogy ebből fakadóan különböző algoritmusokat fejlesztettek ki, igen szépen mesterséges intelligenciával megtámogatva mindezt, hogy megpróbálják kitalálni azt, mi az, ami minket érdekel, és azokat a tartalmokat lássuk elől. Ezt a gondolatot most bezárom, mert nem sokára kicsit bővebben fogok erről szólni, de egy dolgot mindenképpen még itt említenem kell. Hogyan gyűjtenek adatokat rólunk? Hogyan elemzik ezeket az adatokat? A Facebook, a Google és a nagy tech cégek több tízezer szempont alapján gyűjtik a felhasználókról az adatokat. Azokról is, akik mondjuk soha nem regisztráltak Facebookra, róluk is egy árnyék profilt üzemeltetnek. Hát amikor a tavalyi évben a Cambridge Analytica botrány következtében Mark Zuckerbergnek ugye a kongresszus előtt kellett erről vallania, akkor hát beismerte azt, amit eddig is tudtunk, csak nem sejtettünk, hogy bizony-bizony azok a személyek, akik nem regisztráltak, ők is fönt vannak Facebookon, az ok, hogyha netán egyszer regisztrálnak, akkor sokkal kényelmesebb legyen mindez. Nem tudom, ki előtt állja meg ez a védekezés a helyét, de sajnos nem én vagyok az a vizsgálóbizottsági tag, akinek ezt véleményezni kellett. Amikor azt mondtam, hogy több tízezer szempont alapján gyűjtik az egyes adatokat, és ezt az emberekről, tehát nem csoportokról, hanem minden egyes szeméről, ez elvezet oda, hogyha megfelelő algoritmus, megfelelő mesterséges intelligencia segítségével tudják feldolgozni, hogy ki mit szeret, mivel foglalkozik, mit érdekli őket, az elvezet ahhoz, hogy egyrészt meg tudják jósolni a jövőt. Nyilvánvalóan nem az, hogy félig múlva mit fogunk tenni, de különböző kutatások igazolták, hogy hetekre előre meg tudják jósolni, hogy mi a cselekedetünk. Egy másik ilyen jellegű és szintén egy tudományos kutatás mutatta ezt ki. Előbb tudja a felhasználóról, hogy terhes a Facebook algoritmusa, mint maga a felhasználó. És ez az a gond, amikor ha annyira képes megismerni bennünket, és tudja, hogy mit akarunk tenni, és most egy nagyon rossz példát hozok, elnézést kérek előre is emiatt, de hogyha mondjuk azt is tudja, hogy a felhasználó, aki terhes, és az Istennek se akarja megtartani azt a gyereket, akkor ugye mondjuk egy abortuszklinikáról szóló hirdetést megjeleníteni, hát nem tart semmibe. Nekem volt egy olyan esetem, egy kedves barátomhoz mentem egy kerti partira nem is olyan régen, és szerettem volna néhány szivart vinni a társaságnak, de ugyanolyan márkájút. Nagyjából 4 dohányboltba kellett bemennem ahhoz, hogy találjak ilyen mértéket. Ezt tudni kell, hogy én egyébként nem dohányzok, csak szivarozni szoktam alkalmanként. Mivel 4 dohányboltba kellett bemennem, természetesen késtem, ott írtam is, hogy hát ezt nem hiszem el, hogy ennyi dohányboltba kell bemennem. Hetekig nemzeti dohánybolt reklámokat láttam Facebookon. Na most Szerencsére azóta már elkezdtem mindenféle úgynevezett privátszférát erősítő technológiát használni, többek között mondjuk VPN-t és egyéb dolgokat, amivel igencsak meg lehet nehezíteni a Facebook algoritmusát, és hál' Istennek azóta már a reklámok, amiket tapasztalok, hát meglehetősen félre mennek, fogalmazzunk úgy. De azért is fontos ez, hogy milyen termékként gondol ránk az algoritmus, mert ez nem csak a kereskedelemben, hanem a politikában, a véleménynyilvánításban is elő fog jönni. És amikor arról beszéltem, hogy mindenféle paradigmaváltás következett be az infokommunikációs technológiák használatából fakadóan, ez a közösségi oldalakban zajló hírfogyasztási szokásokban is igen szépen megmutatkozik. A különböző Európai Uniós felmérések alapján Magyarország élvonalban van 84%-a a magyar internetezőknek, akik a közösségi oldalakról tájékozódnak elsősorban. Az EU-s átlag itt egyébként 64%, úgyhogy végre valamiben elő vagyunk az ilyen IKT eszközökről szóló statisztikákban. Hát a kérdés az, hogy mindez hogyan jelentkezik ugyebár a plurális hírfogyasztásban, vagy az olyan hírek használatában. A digitális bevándorlók, digitális benszülöttekkel kapcsolatos fogalom azt gondolom ebben a körben egyáltalán nem újdonság. Ez ugyebár Mark Prenskynek a kutatása, amelyben azt vizsgálta, hogy az ezredfordulón az akkori amerikai középiskolásoknak a tanulási képességei miért eltérőek oly módon, mint a szüleik, nagyszülei generációjának, hogyan is tanulnak és mitől rosszabbul. Hát itt sikerült megállapítani, hogy mik azok a fő eltérések, amelyek a tanulási motivációkban, illetve a tanulási eljárásokban jelentkeznek. Azt gondolom, hogy mindez a hírfogyasztásban is igen jelentősen megjelenik. Az általam választott eset tanulmány, ami alapján kutattunk, ez egy 2016-os amerikai elnökválasztás során igen nagy hírt, illetve virális kampányt befutott hír lesz, úgyhogy kénytelen vagyok az Oroszország álhírekkel kapcsolatos, hát mondjuk úgy fejlődését is ismertetni. Én Oroszországról fogok beszélni, de azt látni kell, hogy nem csak Oroszország foglalkozik ilyen tevékenységekkel. Az Egyesült Királyságban 2016-ban hoztak létre egy úgynevezett 77-es dandárt, tehát egy dandár szintű magas egységet, amelynek a célja, hogy a közösségi médiában meg nem nevezett műveleteket hajtson végre. Úgyhogy ha egy dandár szintű egységről beszélünk, akkor azt azért látni kell, hogy egyrészt micsoda jelentős képességet jelent mindez. Egy dandárban nagyjából olyan 1500 ember szokott lenni. De amellett, hogy a brit barátaink és szövetségeseink, úgy természetesen az Egyesült Államok, illetve más EU-s vagy NATO szövetségesük, de ugyanúgy mi magunk is élünk ilyen eszközökkel. Oroszország esetében ez a 2000-es években indult meg első körben, amikor is Putyin elkezdte fájlalni, hogy az egykori szovjet érdekszféra az meglehetősen csökkent. Tudjuk nagyon jól a klasszikus mondásokat a közel külföldről, illetve az Oroszország szomszédja, akit ugyebár ő akar, ahogy ezt ukrán barátaink elég fájdalmasan szokták sokszor értelmezni. A közel külföldnek a lényege nem más, hogy nagyon fájó emlékek vannak érthetően a II. Világháborúból, hiszen nem mindegy, hogy mondjuk az esetleges felvonuló harckocsi hadosztályokat mondjuk Moszkvánál állítják meg, vagy Kijevnél, vagy Budapestnél, vagy egyéb helyeken. Úgyhogy ezt a fajta érdekszférát próbálták a 2000-től hát visszaállítani oly módon. És itt a különböző EU tagállamokban levő szélsőjobboldali pártokkal meglehetősen szoros barátságot kezdtek el kiépíteni, ahogy ha visszagondolunk Györkös Istvánra, aki legutóbb azzal került be a hírekbe, amikor megpróbálták letartóztatni és agyonlőtt egy rendőrt. Ő a Magyar Nemzeti Arcvonalnak volt a vezetője, és egyre több dolgot tártak föl a GRU-val, az orosz katonai titkosszolgálattal való viszonyáról. Én alapvetően nem szeretem a titkosszolgálat kifejezést, de azt gondolom a GRU esetében ez helytálló. Ugyanis nagyon sokáig még a KGB legfelső vezetői sem tudták, hogy van ez a katonai szolgálat, és hogyha a KGB vezetői valamiről nem tudnak, ott azért el lehet gondolkodni, hogy milyen képességekkel bírnak ők. Ők voltak egyébként az előbb említett hibrid hadviselés esetében Kelet-Ukrajnában is a fő játékosok. Hogy mi a célja Oroszországnak mindezzel? Értelemszerűen az EU, a tagállamok és az a transzatlanti kapcsolatainak a destabilizálása, az orosz kormány pozíciójának a legitimálása, illetve az információs szerzés és dezinformáció. Ez pedig meglehetősen nagy hatékonysággal végzik mind az online, mind pedig az offline térben. Itt elég a T-72-esek ügyére visszagondolni. Nem tudom, emlékszik-e valaki arra a pár éves híre, ami a nem a jövünk.info, ami a Magyar Nemzeti Arcvonalnak volt a hivatalos weboldala, hanem a hídfő.net-en jelent meg, hogy Magyarország T-72-es harckocsikat adott el Ukrajnának. Itt ugye 2014-ben vagyunk a kelet-ukrajnai válság kezdetén, és ezzel megszegve a nemzetközi szerződéseket. A gond ezzel az volt, hogy a hírfő.net-et a kutya sem olvasta a Magyar Nemzeti Arcvonal munkatársain, illetve azon a pár száz követőjén kívül. Nyilvánvalóan a Magyar Nemzetbiztonsági Szolgálatok munkatársa, akik ezért kapták a pénzt. Illetve, mint kiderült, nem csak olvasták, de ők is írták az előbb említett GRU munkatársai. És hogyhogy nem, itt csupa véletlen ez a szakma. Miután az orosz külügyminisztérium valami furcsa módon ezt az oldalt olvasta, és hát természetesen megakadt rajta, hogy Magyarország T-72-eseket? Hát óriási patáliát csaptak ebből, a CNN-től kezdve rengeteg mainstream csatorna számolt be erről, és elég sokáig gondolom, elég nyugtalanul aludtak páran a sajtófőnökök. Aztán miután kiderült, hogy mindez az orosz hírszerzésnek egy meghosszabbított keze, azóta már a hídfő.net is a sokkal őszintébb hídfő.ru doméről üzemel, de ez egy másik kérdés. Az átalakult hírfogyasztási szokásokról beszéltem. A titkos algoritmusokról szintén, itt még egy pontra szeretném fölhívni a figyelmet, ez az információ túltengés. A legnagyobb probléma, hogy mindenhonnan információk vesznek bennünket körül, és ebből kiválogatni azt, hogy mi az, ami minket érdekel, egyáltalán mi az, ami hiteles, ez nagyon nehéz. Márpedig felgyorsult a világ, nem arról szólnak a hírfogyasztási szokásaink, hogy jaj, hát itt van egy hosszú cikk, ezt elolvasom, biztos tanulok belőle. Látom a címet? Egyből van már véleményem, és nem is az, hogy az emberek már van véleménye, ezt már le is írja, anélkül, hogy elolvasná egyáltalán, hogy miről szól az adott tartalom. A probléma pedig, hogy, és ezzel nem szeretném nagyon hosszan beszélni, mert a következő előadásban Tibor a poszttrútról, a posztigazságkoráról, illetve a szűrőbuborékról bővebben fog beszélni, de mindez a különböző titkos algoritmusokkal, amik megpróbálják kideríteni és elénk tolni azt a kontentet, azt az információt, ami véleményük szerint minket érdekel, az sajnos nagyon félrement valahol. Ugyanis, ha nem plurálisan olvassuk a híreket, hanem csak egy bizonyos tartalmat preferálunk, és csak azt olvassuk, teszem azt Hillary Clinton gyíkember, és egyébként is azért akart az Egyesült Államok elnöke lenni, hogy chemtrailezzen, és akkor ide még lehetne sorolni tetszőleges különböző híreket, akkor én csak ezt fogom látni, mert a Facebook algoritmus úgy gondolkodik, hogy ezeket olvasom, nyilván ez engem érdekel, rákattintok, hopp, reklám, hopp, pénz. Tehát nagyon, nagyon egyszerűen le lehet ezt a folyamatot írni. És mindez 2016-ban új szintre lépett. Hogy mi ennek a sikernek a titka? Hát az egyik, hogy mindez számos csatornán közvetítik, gyors, ismétlődő formában dekaobjektivitás nem szerepel ezekben, illetve hát maga a következetesség is hát meghagyják a hanyatló nyugat ópiumának. A DIAN, az FBI, illetve a Homeland Security közös jelentéséből állították össze, hogy kik voltak azok a szereplők, akik a 2016-os amerikai elnökválasztásba beavatkoztak orosz oldalról. Egyébként itt meg kell jegyeznem, hogy nem igazán szoktak felelőst egyértelműen kijelenteni, hogy Oroszország volt. Ugyanis egy kibertérben elkövetett bármilyen jellegű támadásról legyen szó, akár álhírekről, vagy egy informatikai rendszerbe történő behatolással, nem lehet egyértelműen bizonyítani. Tehát, ha konkrétan nevesítik Oroszországot, mint ahogy ebben az esetben is történt, ott egyéb klasszikus hírszerzési úton gyűjtött információra alapozzák. Hát nemrég ez is kiderült, hogy volt Putyin irodájában egy bejáratos személy, akitől sikerült mindenféle izgalmas dolgot összegyűjteni. Hát ezt onnan tudtuk meg, hogy Trump elnök kikotyogta, illetve két napon belül a lakcímét is felfedték az újságírók, úgyhogy vannak itt gondok. De amit mindenképpen említenem kell erről a díjáról, amikor az álhírek terjesztését vesszük alapul, amelyek politikai célból, politikai döntéshozatal céljából zajlanak, akkor itt egy komplex műveletet kell elképzelni. Nyilvánvalóan nem minden álhír terjesztése ilyen. Amik direkt kattintásvadász céllal történnek, vagy valamilyen elfogult hírnek a virális tartalmává válásáról szólnak, azok nyilvánvalóan nem komplexen kell értelmezni. A téma, amiről én fogok lassan-lassan már rátérve beszélni, az úgy indult, hogy John Podestának, Clinton kampányfőnökének feltörték az orosz titkosszolgálatokhoz, a GRU-hoz és a FSB-hez kapcsolódó hacker csoportjai. Ezeket az információkat egyrészt, mint tudjuk, Trump embereinek adták ki, másrészt a WikiLeaks-re kerültek föl. A WikiLeaks egy olyan hacktivista oldal, amelyen mindenféle minősített kormányzati információkat hoznak közzé, és ezzel is hát különböző célokat valósítanak meg, most ebbe nem menjünk bele. Van ennek egyébként egy olyan hátránya, hogyha egyébként valós információkat tesznek közzé a WikiLeaks-en, de ebbe elrejtenek különböző hát megkérdőjelezhető tartalmakat, akkor utána ezt is igaznak fogják tekinteni, és ez is egyfajta hitelességet kölcsönöz mindennek. Utána pedig, hogy a különböző közösségi oldalakon a trollok, amelyek egyrészt nem csak fizetett felhasználók, hanem sokszor úgynevezett robot, tehát botnet hálózatok nem valódi felhasználóknak a sorából működik, ezek meglehetősen nagy hatékonysággal terjesztik. Az internet trollok esetében meg kell említeni a Szentpéterváron működő Internet Research Agency, tehát az internetkutatói ügynökséget, amelyekről kiderült ugyebár, hogy ott váltott műszakban, három műszakban, angol, illetve egyéb nyelveken meglehetősen jó pénzért dolgoznak ezen, hát általában egyetemisták. Ha már Szuncét említettem, akkor Clausewitzet is kénytelen vagyok legalábbis említeni, hiszen ha mástól nem, tőle tudjuk, hogy a háború a politika folytatása más eszközökkel, és ez vezet el bennünket végigre valahára a címben is levő Pizzagate ügynek a tapasztalataihoz. Itt azt kívántuk vizsgálni, hogy mik azok a internetes oldalak, azok a közösségi oldalakon zajló álhírek, amelyeknek a terjedését vizsgálva meg tudjuk állapítani, hogy mik azok a tulajdonságok, amik alapján mindez működik. Viszont nagyon sok problémával találkoztunk, hiszen hogyan határozzuk meg a témának a jellemző kulcsszavait, mik azok a felületek, amikkel mindezt vizsgáljuk, és ami nagyon nehéz, hogy mi a valódi hír és mi az álhír. Nyilvánvalóan sok fogalom létezik mindenre, de hogyha csak abból indulunk ki, hogy nem feltétlenül álhír valami, lehet elfogult hír. Ha én elmegyek a Hős utcába, mert a Zrínyi kampuszunkra kell mennem, és azt hiszem a Hős utca senki előtt nem ismeretlen, ha más nem a hírekből, ott ugye a mobil fizetés kategóriáját ismerik, hogy az életemért teszem mindezt, főleg hajnali kettőkor, hogyha mondjuk engem ott ér valamilyen bűncselekmény, és a közösségi médiában posztolok erről nem feltétlenül mértékadó módon, hanem a szubjektumnak is teret engedve, ez pedig kap egy virális tartalmat, és kicsit befolyásolják, és tovább gyűrűzik, akkor a hír végül is igaz, mint a Jerevandi rádióban, de azért van mindenféle torzulás benne. És ezért nagyon nehéz védekezni az álhírek ellen műszaki oldalról, mert hogyha tudnánk definiálni, hogy mit nevezünk álhírnek, akkor arra lehetne műszaki megoldásokat kidolgozni. Viszont így nagyon-nagyon nehéz ezzel bármit is kezdeni. A vizsgálatunk elsősorban az NKS hallgatók köréből indult ki, azon egyszerű oknál fogva, hogy hallgatóink a diploma megszerzését követően vagy a honvédségnél, a rendőrségnél, az államigazgatásban fognak elhelyezkedni, nem is beszélve a levelező hallgatóinkról, akik már ott dolgoznak, és karrierjük során, hogyha ők lesznek majd döntéshozók, vagy a döntés előhozatalban szerepük van, akkor nagyon nem mindegy, hogy mi alapján értelmezik a híreket, és ezt hogyan viszik be a saját döntéseik meghozatalában. Mi volt maga az eset? 2016. október 27-én egy Carmen Katz nevű felhasználó posztolt Facebookra egy olyan hírt, miszerint a New York-i rendőrségen dolgozó barátja, vagy barátjától tudja, hogy Bill Clinton, Hillary Clinton és mások ellen vizsgálat fog elindulni, mégpedig egy olyan eset nyomán, amely egy washingtoni pizzázóban zajlik, ahol Clinton, Barack Obama, John Podesta, de egyébként a nemrég öngyilkosságot elkövető Jerry Epstein is, aki, hát ha mi meglepődtünk, hogy öngyilkos lett, akkor gondolják el, hogy ő hogy meglepődött mindezen. Tehát ezek a személyek ebben a washingtoni pizzázóban sátánista, pedofil, kannibál tevékenységeket végeznek. Erre úgy jutottak el a kedves internetezők, hogy a Wikileaks-re kiszivárgott Podesta e-mailek között találtak különböző recepteket, és a 4chan nevű fórumon, megtámogatva megint csak a már sokszor citált GRU-val, kitalálták, hogy az egyes receptekben szereplő szavak, teszem azt beigli, pizza és egyebek, valójában kódszavak a mindenféle pedofil tevékenységekre. Azért volt izgalmas ez a hír, mert a Hillary Clinton-t támogatók 27%-a igaznak hitte, és ők a támogatói voltak Hillary Clintonnak, akkor gondolják el, hogy a trumpisták miket feltételeztek Clintonról. A másik pedig, hogy egy amerikai állampolgár úgy gondolta, ő bizony ki fog lépni abból a pozícióból, hogy ha már benne van az FBI, a titkosszolgálatok és társaik, akkor ő fog rendet tenni. Felutazott Washingtonba, és egy gépfegyverrel próbált az ügy végére járni. Szerencsére senki nem sérült meg, ő pedig 4 évig gondolkodhatott ettei következményén. Amit mi vizsgáltunk, az gyakorlatilag közel 700 000 megosztásnak illetve terjedési mintázatának az elemzése. Bocsánat, itt én most már rá fogok kapcsolni, mert 1 percem maradt hátra. 5 percem maradt hátra. Jó, de azért igyekszem nem húzni nagyon az időt. Milyen célokat tűztünk ki magunknak? Egyrészt felkutassuk azt a terjedési folyamatot, ami alapján meg lehet nézni, hogy hogyan is terjednek ezek a hírek. Mik azok a több lépésből álló kapcsolatok, hiszen, mint látni fogjuk, az egyes megosztások nem egy olyan térben történnek, hogy csak Facebookon jelennek meg, hanem hogyha valaki több platformra is regisztrált, akkor lehet, hogy több platformon fogja ezeket megosztani, és hogy ki az a híd szereplő mindebből. De ami számunkra igencsak fontos, az pedig az influencereknek az azonosítása. Hiszen egyrészt, hogyha ezek a személyek megvannak, akkor tudunk ellenük mindenféle ellentevékenységet folytatni, ha pedig rajtuk keresztül akarunk mi valamilyen műveletet végezni, akkor értelemszerűen az ő befolyásolásukat kell elsődlegesnek tekinteni. Ami további nehézséget okozott, hogy hogyan definiáljuk magát a hálózatunkat, hogy egyrészt a megosztott tartalmakat vegyük alapul, vagy valamilyen kulcsszavak alapján történjen a vizsgálatunk, hát mi végül a kulcsszavak alapján, vagy a kulcsszavakban döntöttünk. Igen, ez az említett portálokon átívelő terjedés. Ugye egy további bonyolítja azt, hogy mondjuk a Facebookon megosztunk valamit, Twitteren, különböző egyéb csatornákon, ott vélhetően mondjuk más nevekkel, tehát hogy hogyan lehet ezeket is kiszűrni, hogy ki az a konkrét személy, aki ehhez kapcsolódik. Hát, hogy mennyire terjedt el, ez nagyon érdekes dolgokat láttunk. Itt ezeken, bocsánat, átszaladok, mert amire még szólnom kell az utolsó diám. Amikor a különböző módszerekről beszéltem, mint a reflexív kontroll, illetve a társadalmi vírus, ugye ebből kettőt már azonosítottunk. Azonosítottuk a döntéshozók informatikai rendszerébe történő behatolást, és az ezeken történő információknak, adatoknak a megváltoztatását, illetve a társadalmi víruson keresztül, hogy kik azok az influencerek. Na de ott van még a különleges eszközök és módszerek. Amikor a mesterséges intelligenciát hoztam föl, és ez az a fő momentum, már hogyha az előzőek nem voltak elegendőek, ami miatt számomra az AMIS közösség kiemelten szimpatikus. Amikor álhíreket találunk az interneten, viszonylag könnyen meg tudnánk elméletileg határozni, hogy ez álhír vagy nem. Mi a forrása? Egyáltalán van-e szerzője? Hol jelent meg? Milyen tartalmak vannak benne? Máshol megjelent-e mindez? Csak sajnos, és ahogy szerintem a későbbiekben bőven lesz szó a mai nap folyamán erről, nem kifejezetten teszik meg ezt az alapvető vizsgálatot az emberek. De amikor eljutunk oda, hogy akár valós időben algoritmusok segítségével a valamilyen közszereplőnek az arcát, a hangját rámontírozzák egy videóra, és abból látjuk valós időben, hogy éppen mi történik. Ha visszagondolunk a tavalyi választásokra, amikor egy politikai szereplőről nagyon nagy mértékben terjedt el az, hogy ő egyrészt nem csak muszlim, hanem meleg. Hogyha olyan videót látunk valós időben, amikor ez a politikai szereplő éppen 8 muszlim fiatalembert rendkívül nagy odaadással szeret, hogy más nem mondjak, akkor ugye hogyan fogjuk tudni eldönteni, hogy ez valós vagy éppen egy fake videót látunk? Valós időben történik, a hangja, az arca, minden tökéletesen megegyezik a képen látható személlyel. Úgyhogy ezzel a kiváló pozitív gondolattal szeretném zárni a megtisztelő figyelmet, és sajnos nekem el kell rohannom, úgyhogy ha vannak netán kérdések, akkor állok szívesen rendelkezésre, és köszönöm a figyelmet.